Értsünk szót! Közélet, magánvélemény, Parászka Boróka délutáni beszélgető műsora embertől emberig.
Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Rááll le Bukarest is a Budapest-Varsó vágányra. Az Értsünk szót mai adásában választások után néhány nappal erről beszélgetünk. Múlt héten lezajlott választásokkal kapcsolatban belföldön van már forgalomban jó néhány forgatókönyv, magyarázat, vélemény. Nagyon érdekes az, hogy hogyan látszik ez a voksolás kívülről, vagy félig kívülről. A mai műsor vendége Papp Szilárd István, a Kettős Mérce blog szerkesztője, szerzője, aki Budapestről követte nagyon intenzíven, hogy hogyan alakul ez a döntés. Volt egy választások előtti elemzése, kvázi jóslata, és volt egy helyzetértékelése választások után. Nem feltétlenül egyezett a két mérleg. Mennyire lepte meg az eredmény?
Meglepett, bevallom. A Pest győzelme az felülmúlta az elvárásaimat. Ugye eredetileg, hát így a felmérések azok így mutatták, hogy a Pest fogja megnyerni a választásokat, de az nem teljesen derült ki, hogy ilyen közel kerül majd az egyszerű többséghez, meg az sem volt világos, hogy mondjuk a liberális párt, a Penele az ilyen gyors, vagy hát, hogy ilyen látványosan rosszul fog teljesíteni, és nyilván emiatt a választások előtti elemzés az kb. Hát arra futott ki, hogy igazából nincs kimondottan komoly választási tétje ennek az egész dolognak, mert hogy a végeredmény az kb. Úgyis ugyanaz lesz, ami mondjuk a Csolos miniszterelnökségének a folytatása valamilyen formátumban. Most ehhez képest úgy néz ki, hogy ez a forgatókönyv nem fog megvalósulni, sőt, valószínűleg, hogy a PESZEDE az sikerül, PESZEDE-nek sikerül ilyen saját politikai kormányt alakítani, aminek az élén ugye valószínűleg a pártelnök Drágna lesz.
A magyar sajtóban úgy jelent meg ez az eredmény, hogy hát elsöprőt győzelmet aratott a román baloldal. Mennyire lehet baloldali pártnak tartani a román szociáldemokrata pártot?
Szerintem a legérdekesebb kérdés, nyilván ez is egy fontos kérdés, hogy mi a bal oldal, meg mi a jobb oldal, de szerintem így Kelet-Európában, és ebbe Románia, meg Magyarország, meg az összes többi kelet-európai ország beleértődik, igazából egy ilyen relatív felosztást lehet látni, szóval így a 89-90 után viszonylag hasonló politikai blokkok jöttek létre mindenhol a régióban, minden országban. Az egyik blokk az így kimondottan ez a nyugatosító blokk, ami azt mondja, hogy föl kell zárkóznunk minden körülmények között, meg kell felelnünk azoknak az elvárásoknak, amit mondjuk a nyugati államok, meg az Európai Unió, az Egyesült Államok támasztanak felénk. Szóval van ez az oldal, és akkor létrejött egy másik blokk, ami hát így valamilyen szinten elfogadja azt a hierarchiát, hogy itt a nyugat az sokkal fejlettebb, és valamilyen szinten felsőbbrendűbb, és mi szegények vagyunk, meg mit tudom én milyenek, de a válasz az nem az, hogy fel kell zárkóznunk minden áron, hanem próbál ilyen pozitív dolgokat csatolni ehhez a dologhoz, és közben meg próbálja képviselni azoknak az embereknek az érdekeit, akik mondjuk a rendszerváltás, meg a piaci nyitás, meg a piaci liberalizáció nyomán sokkal kiszolgáltatottabb gazdasági helyzetbe kerültek. És akkor van ez a két tábor, ez mindenhol észrevehető, ez a két blokk. Az, hogy melyik országban számít ez baloldalnak, meg jobboldalnak, az meg egy ilyen, tényleg egy ilyen helyi kontextus kérdése. Romániában, meg Szlovákiában ez a nacionalistább tábor, ez a baloldalnak számít, a PESZEDE, meg a Robert Fico Smerje, Lengyelországban vagy Magyarországon például meg pont fordítva van, a bal oldal az, amelyik ezt a mindenáron felzárkózós modernizációs diskurzust tolja, és a jobb oldal az, amelyik a nacionalista diskurzussal operál. Szóval, hogy milyen szempontból a PESZ-e sokkal jobban hasonlít mondjuk a Fideszre, meg a lengyel jog és igazságosságra, mint mondjuk a magyar MSZP-re. És ez mondjuk fordítva is igaz, és szerintem a bal jobb oldal cuccot azt ebből a szempontból kell nézni.
Szerintem is nagyon sok fontos hasonlóság van a között, ahogy a román szociáldemokrata párt most választást nyert, és a között, ahogy a Fidesz már kétszer választást nyert. Itt azonban volt egy éles váltás a szociáldemokrata pártpolitikáján belül, és ez a fajta nacionalizmus, amit ebben a kampányban láttuk, ez új és nagyon régóta nem látott nacionalizmus, nem csak a szociáldemokrata párton belül, hanem a román politika egészén belül. De függetlenül attól, hogy itt most mennyire van ilyen identitáspolitikai döntés, mennyire gondolkoztak azon az emberek, hogy én baloldali vagyok-e, és baloldaliként kell-e szavazni, azt gondolom, hogy nem volt ilyen típusú reflexió, nem ez volt a meghatározó. De az, hogy mi a társadalmi felelősségvállalás, hogy mennyire akarunk például inkább egy versenyképesebb, vagy inkább egy szociálisan elkötelezett egyenlőség és esélyegyenlőség párti politikát, az már viszont benne volt a köztudatban, még akkor is, ha ez nem baloldal, jobboldal ellentétpárként jelent meg. És ilyen értelemben az, ami most itt történik, az mégiscsak azt jelzi, hogy itt van egy szociálisan érzékeny, vagy a szociális érdekeire érzékeny társadalom.
Abszolút így van. A PESZ-ének az ígéretei, meg így a pont a kormányzás, ez kétségkívül sokkal erősebben kapcsolódott mondjuk azokhoz a fajta ilyen szociális érzékenységbeli kérdésekhez, és mondjuk ilyen hétköznapi anyagi aggodalmakhoz, meg előnyökhez és hátrányokhoz, ami nagyon sok embert foglalkoztat. Nyilván a kérdés itt leginkább az, hogy a PESZ-e részéről ez mennyire őszinte. És egyébként ez mindenhol kérdés, hogy amikor egy párt elkezd képviselni ilyen társadalmi kérdéseket, mint a bérek, meg a szociális ellátórendszer, nyugdíjak, stb., hogy mennyire őszinte ez a dolog, és mennyire fogja betartani azokat. És általában, amikor ez a dolog nacionalizmussal párosul, akkor az egy ilyen nagy felkiáltója, hogy itt valami para van, mert akkor általában inkább csak az van, hogy az adott párt az retorikájában képviseli ezt az átlagembert megszólító és érdekeit néző dolgot, de közben bevezeti a nacionalizmust is, ami ott lesz tartaléknak, hogy amikor viszont az átlagember érdekei ellen cselekszik, mondjuk nagy korrupció által, vagy a nagyvállalatok preferálásával, akkor mindig ott legyen a nacionalizmus, ami egyben tartja mégis ezt a tábort. Szóval én ebből a szempontból nagyon szkeptikus vagyok a PESZ-e szociális ígéretével kapcsolatban, de kétségtelen, hogy vannak neki ilyenek, és ez már önmagában egy érdekes dolog.
Nem alakult ki politikai vita arról, hogy mennyire van fedezet a szociáldemokrata párt szociális ígéretei mögött, vagy valóban azok-e a szociális problémák, amelyeket ez a párt akként megjelenít, vagy hogy valóban a fűnyíró elv alapján működő adócsökkentés vezet-e egy méltányosabb társadalom és ország felé. Erről mind nem zajlott vita, És elsősorban azért nem, mert eltűntek a politikai viták. Pap Szilárd Istvánnal folytatott beszélgetéseink során többször felbukkant ez a nem politikai politikai tér, ami itt kialakult. Ennek mi lehet az oka, hogy ennyire nincs politikai közbeszéd, miközben éles politikai verseny, életek és halálok történtek?
Ez sem kimondottan egy romániai specifikum. Ugye azért, tehát hogy nagyon kontextus szintjén, szóval a román esetnél maradva, azért nincsen erről vita, mert amit a Peszedevel szemben álló ellenoldal tud állítani, az gyakorlatilag nem rezonál, tehát hogy a szociális állításokra nem rezonál. Tehát arról, tehát hogy ahhoz, hogy vitát folytassunk a mondjuk az áfa csökkentés mértékéről, vagy mondjuk az adó politikáról, ahhoz el kellene fogadni azt, hogy ezeket nem csak a versenyképesség, meg a GDP szempontjából lehet értékelni, hanem lehet értékelni az emberek, a szavazó polgárok szempontjából is. És szerintem itt folyamatosan egy ilyen elbeszélés van, hogy amíg mondjuk amíg a PESZE, de vagy a hozzá hasonló pártok, azok képesek elfogadni azt, hogy alulról is lehet nézni ezekre a dolgokra, és már ez önmagában ez már önmagában vonzóvá teszi ezeket a pártokat, addig az ellenválasz ez mindig ugyanaz, hogy ez fog összeomlik a gazdaság, itt van ez a sok szociálisan kisegített naplopó, akiknek nem kell pénzt adni, nem leszünk versenyképesek, nem jönnek a nyugati befektetések, stb. Szóval ez egy teljesen más szintű dolog, és hát ilyen körülmények között nyilván a politikai vitának teljesen mások lesznek a paraméterei.
Nincsenek komplementer politikai programok, tehát nem lehet összemérni az idei politikai kínálatot, mert nem ugyanarról beszélnek a politikai pártok, ezeket a programokat nem olyan szinten, nem ugyanazokhoz a választókhoz, nem olyan, ugyanolyan fogalmi készlettel fogalmazzák meg. Ezeket mind fel lehet problémaként vetni, de hát az igazság, hogy az idén alig volt kampány, alig voltak politikai viták, ennek nagyon nagy mértékben magyarázata a most érvényben lévő választási program, és hát azt is látjuk, hogy a szociáldemokrata párton kívül, perifériára szorul, pártként alig tud működni, vagy nagyon kevéssé tud működni, hogy a politikai intézmények minősülnek át, vagy tűnnek el. Kiszorul a parlamentből a politika csinálás, a politikáról való viszony. Mennyire helytálló ez az értékelés, és ha helytálló, akkor mi jöhet ezután? Marad egy pártrendszer ebbe az országba, vagy egy nagy vízfejű párt, és sok kicsi, gyakorlatilag esélytelen, vagy kevés eséllyel operáló párt?
Szerintem abszolút helytálló ez a helyzetértékelés. Még talán annyival egészíteném ki, hogy itt... tehát, hogy azt látni kell, hogy például az idei kampány során gyakorlatilag nem volt vita, vagy hogy egyáltalán nem volt kampány, csak volt egy kampányidőszak. Annak igen, tehát hogy nagyon fontos szerepe van az intézményeknek, meg nagyon fontos szerepe van a kampányfinanszírozásnak, vagy a kampányszabályozásnak, ami most például Romániában szörnyen szigorú. Tehát, hogy itt van egy olyan komponens a dolognak, hogy az úgynevezett felzárkózás és nyugatosodás tábornak ez az egyetlen ütőkártyája, hogy ő tudja a helyes dolgokat, ő tudja, hogy hogyan kell megfelelni a versenyképességi elvárásoknak, ő ért a gazdasághoz, ő és a többi. És ebben a helyzetben meg nincs szüksége vitákra. Tehát ebben a helyzetben, hogyha valaki vitába száll, akkor egyrészt nagy valószínűséggel nyer velük szemben, és ezért nincs szükség a vitákra, és ezért próbálják minden körülmények között ennek a lehetőségeit kiiktatni. És nyilván azt látjuk mondjuk Romániában most a Peszede győzelmével, Magyarországon ez egy régebb óta tartó folyamat, Lengyelország, Szlovákia, stb., hogy az a tábor, aki ellentmond ennek a úgymond ilyen technokrata, versenyképesség, modernizációs logikának, az nyer, és nagyon nagyot nyer, és domináns lesz. Ez egyrészt azt mutatja, hogy azzal a fajta retorikával, amivel a 90-es években mondjuk választást lehetne nyerni, hogy csatlakozunk az Európai Unióhoz és a NATO-hoz, felzárkózunk a nyugathoz, már nem lehet választást nyerni. Ami kb. Azt a feladatot adja, hogy ki kell találni egy új fajta diskurzust, amivel mondjuk szembe lehet menni azzal az uralkodó trenddel, ami összeköti a nacionalizmust és ezt a társadalmi logikát. Itt egyrészt rá kell mutatni arra, hogy hazug, rá kell mutatni arra, hogy hazug és képmutató a PESZEDE, hazug és képmutató mindenki, aki jelenleg választásokat nyer azzal az ígérettel, hogy az átlagemberen fog segíteni. Például egy kulcsos adó kérdése, nyilvánvaló kérdés, hogy az egy ilyen alapvető összefüggés, ez egy kulcsos adó általában a jó módúabbaknak kedvez. Miért nem akar a PESZEDEN fel sem merül, hogy több kulcsos adórendszerben gondolkodjon. És rengeteg ilyen más dolgot lehetne behozni, az, ahogyan mondjuk a Viktor pont a kormány viszonyult mondjuk a Verespatak kérdéshez, a Rósia Montana Gold Corporationnek gyakorlatilag mondta, mint egy ilyen lobbistája volt. Szóval ezekre a dolgokra rá lehet mutatni, hogy megmutassuk, hogy képmutatók ezek a szociális ígéretek, vagy ez a szociális elkötelezettség.
Hát a számon kérés ezután fog következni, mert most hivatalba lépni az új szociáldemokrata kabinet, tehát az, hogy hazug vagy nem hazug, ezt én elsietett, és nem, most még nem igazolható.
Nyilván, tehát hogy így általánosságban mondom, és a PESZEDE már volt kormányon nem is olyan rég, viszonylag ugyanezzel a garnitúrával, nyilván a programból is kiolvasható, hogy a szociális ígéretek mellett ott vannak ez a kibékíthetetlen érdekellentét, és hogy a PESZEDE kioldalára fog állni ezekben, de nyilván meg kell várni persze, de az amúgy is csak egy első lépés, emellett kell valami pozitív is.
Most azt látjuk, hogy viszonylag nagy bizalmi tőkével elindult ez a szakértőinek nevezett kormány alig másfél évvel ezelőtt, ezt így elég nagy kíváncsisággal követték Európa szerte, és hát ez a bizalmi tőke ez alatt a idő alatt elolvadt, eltűnt, megbukott. Lehet ezzel még bármit is kezdeni? Vagy mi a baj a szakértői politizálással, ha baj van?
Szerintem a szakértői politizálással épp az a baj, amiről beszéltünk, hogy kiveszi a politikai viták élét. És ugye a politika az kb. Arról szól, hogy egy társadalom az így folyamatosan gondolkodik és vitázik arról, hogy mi az igazságos, mi a jó, milyen államban lenne jó élni, milyen társadalomban lenne jó élni, és akkor vitáznak, és akkor valaki nyer, és akkor kipróbálják, és stb. A technokrata logika az pont ennek a fordítottja, ott van egy igazság, amiről nem kell vitázni, azt csak gyakorlatba kell ültetni. Szóval szerintem ez a baj a technokrata politikával. Nyilván nem tudom, mi volt a kérdésnek a további része, bocsi.
Másfél évvel, illetve két évvel ezelőtt, amikor államelnök választás volt Romániában, akkor a diaszpóra szava döntött, és tele volt az ország azzal, hogy itt az új generáció, itt vannak a minőségi gondolkodók, a középosztály, a fiatalok, a szakértők, a hozzáértők. Ez most eltűnt, vagy hát jó, van egy erős új párt, ami mögött felsorakozhat ez a fajta új generációs szavazói réteg, de nem akkora, hogy itt most választást tudott volna nyerni, vagy dönteni, vagy egyáltalán kormányzóképes erőként felbukkanhatna. Hogy értékeljük ezt a fajta generációs megtorpanást?
Hát szerintem a legfontosabb komponens ebben a dologban az az, hogy képes-e politikai víziót, meg ígéreteket generálni. És mondjuk a Csolos kormány az így még az előd, tehát a jobboldali penelés pedig Bakescu féle elődjeihez képest is sokkal gyengébb volt abban, hogy így saját magát legitimáló víziókat tudjon az embereknek adni. Szóval, hogy Bacescunak például, aki egyébként ugyanezt a fajta ilyen erősen nyugatosító logikát tolta, neki legalább volt egyfajta erős mondani valója, a korrupció ellenesség, és hát ez elég hosszú ideig kitartott neki, aztán nyilván az is széthullott, de hogy a Csolos kormánynak ilyen nem volt, és szerintem enélkül nem kimondottan belefutni egy választásba. És egyébként ez pont azt támasztja alá, az alacsony részvételi arány támaszt le. Tehát a Pasadén most tényleg egy ilyen hatalmas győzelmet aratott, de ha megnézzük, hogy mennyi szavazatot kapott, nem egy kiemelkedő szám, szóval nem több, mint mondjuk amennyivel 96-ban elveszítette a választásokat, vagy 2004-ben elveszítette, vagy még 2000-ben megnyerte. Szóval, hogy kb. Ugyanaz a 3 millió és valami szavazattal mozog. Szóval, hogy nagyon alacsony volt a részvételi arány, a PESZEDE be tudta mozgósítani a saját bázisát nagyon ügyesen, a többieknek meg nem volt a kezében semmi, amivel mozgósítás, sem vízió, sem belső szervezet, amivel mondjuk ezt ki tudta volna vitelezni.
Két markánsan egymásnak ellentmondó álláspontot láttam ezzel a fajta szociáldemokrata pártaktivákával kapcsolatban. Az egyik narratíva az, hogy hát megvan ez a jó öreg, masszív, automatikusan szavazó szociáldemokrata szavazó tábor, akármi történik, hafú, hafagy, ők szavaznak, és ezért aztán, ha nincs más, aki szavazonak, az ő szavuk dönt. A másik verzió szerint, és a választási térkép alakulása ezt némiképp alátámasztja, azért ez a párt, ez tud országos szervezetet, tagszervezeteket, hálózatokat építeni, megjelenni ott is, ahol eddig nem, például Erdélyben, hogy ez nem a régió nyugdíjas szavazók mozgósítása, hanem itt valami más történik, itt egy olyan modell működik, amit szívesen eltanulnának Közép-Kelet-Európában máshol is.
Nyilván az ilyenfajta, tehát minden kampányban előjön, minden romániai kampány előjön, hogy nyilván a nyugdíjasok elmennek szavazni, és nyilván Telormánban, meg a, mit tudom én, a Börögánba csalnak, és buszoztatják a buta liszttel megvásárolt szavazókat. Ami önmagában egy nagyon ijesztő, tehát hogy ez önmagában egy ijesztő megközelítés, mert nem lehet, tehát úgy nem lehet választásokat nyerni, hogy azt mondod, hogy a nyugdíjas hülye, meg aki a Telormánban él, az hülye, és buszoztatják, és egy liszttel megvásárolható. Szóval ez a baj ezzel az egész ilyen technokrata logikával, hogy így nem lehet a nép támogatását megnyerni, hogyha közben meg lenézem a népet. A Peszedenél tényleg az látszik egyébként, hogy nem csak a földrajzi megosztás, tehát hogy, a, hogy ugye Erdélyben is most sikerült a legtöbb megyét megszerezni a liberálisoktól, de mondjuk az is látszik, hogy a 90 után először többségbe került az iskolázottabb társadalmi csoportok között is. Nem óriási többségbe, de hogy ezek mind olyan csoportok, amik eddig folyamatosan a román jobb oldalra szavaztak. Szóval, hogy a Peszede ilyen szempontból nem csak ez a régiek bemozgósítása, hanem képes új embereket is megszólítani. És hát nyilván az, hogy mondjuk képes megszólítani a fehér galléros középosztályt, az értelmiség egy részét is, az egyébként azt is mutatja, hogy a szociális üzenetei végrehajtásában lesznek problémák. Mert hogy itt azért vannak olyan erős osztályellentétek, amiket majd így, hát amik majd felrobbanhatnak a Peszeden belül, de hát erre lesz a nacionalizmus, ami majd.
Most az adásunk vége felé közeledünk, úgyhogy már nincs olyan izgalmas témákra időnk, hogy miért van ez az állandó generációs szakadék a nyugdíjasok és a 20-as, 30-as generáció szavazókedve között, nem csak Romániában, hanem világszerte nyílik ez az olló. Erre majd arra kérem Papp Szilárd Istvánt, hogy erre térjünk vissza egy másik adásban. Most csak egy kérdést vitassunk még meg. Románia ezzel a masszív kormányzati többséggel tényleg ráállhat arra az útra, amin a Budapest-Varsó gyors robog, ha van ilyen közös platform, vagy azért itt lesz korrekció, és ez az ország nem egészen abba az irányba fog mozdulni, amerre Magyarország vagy Lengyelország igyekszik, akár az alkotmánymódosítás, akár az egyéb tárgyú törvényalkotás terén?
Őszintén megmondom, hogy ebben a kérdésben teljesen tanácstalan vagyok, szóval én el tudom képzelni mindkét forgatókönyvet el tudom képzelni. Hogyha megnézzük a 90 utáni román politika alakulását, akkor mindig azt láttuk, hogy egy ilyen túlsúly után valahogy mindig vissza, tehát hogy a Peszede túlsúly, mert gyakorlatilag mindig Peszede nyert valamilyen formában, vagy ő szerezte meg egyedül a legtöbb szavazat 90 óta, mindig kialakult vele szemben egy ilyen ellenerő. És én például látok potenciált abban, hogyha tényleg mondjuk rendesen, ahogy az elő van írva, összeomlik a penele, már pedig erre vannak jelek, akkor én látok arra esélyt, hogy mondjuk az USZERE képes legyen pár év múlva egy Böszeszkújéhoz, vagy a 90-es évek csedereihez, Konstantineszkújékhoz hasonló ilyen mozgalmat indítani, rákapcsolódva korrupcióra, vagy valamilyen botrányra. Szóval, hogy szerintem itt még van nagyon sok tartalék Romániában. Ebből a szempontból én nem vizionálnám a Drágna diktatúrát egy ideig még. De nyilván nagyon sok mindentől függ. Szóval függ attól is, hogy mi történik az Egyesült Államokban, milyen külpolitikát fog folytatni Donald Trump például. Mert azért mondjuk Románia az egy meglehetősen erősen Egyesült Államok által befolyásolt állam. Emlékezzünk a házelnök lemondatása körüli nagyköveti beavatkozásba, szóval, hogy itt vannak ilyen kérdések is, hogy melyek lesznek mondjuk a Trump elnökség külpolitikai prioritásai, mi történik Oroszországgal, szóval ezek mind olyan kérdések, amik teljesen átírhatják a belső politikai ingát.
Románia majdnem végtelen lehetőségek országa. Ez a talánstalanság, ami most Papp Szilárd Istvánt jellemzi, azt hiszem, hogy még a kormány közeli és az ellenzék első soraiban tartozók között is általános. Aki Papszilárd István elemzéseit, további Románia és nem csak Románia tárgyú írásait szeretné olvasni, annak a Kettős Mérce blogot, vagy most legutóbb a 24.hu-t ajánljuk. Annak, aki szeretné ezt a új politikai erővonal alakulását követni, annak pedig azt javasoljuk, hogy holnap hallgassák az Értsünk szót adását. Papszilárd István, köszönöm szépen, hogy ma a vendégünk volt.